Akkor sok szeretettel köszöntöm Önöket, polgári eljárások 2 előadás témakörében. Mai témánk a kis értékű perek lesz, más néven a bagatell bíráskodás a polgári eljárások körében. A jogrendszer szinte valamennyi ága jelentőséget tulajdonít az értékhatárnak, csak a legkézenfekvőbb példákat hozzam föl, büntetőjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, alapvetően a büntető ügyekben, a vagyon elleni bűncselekményeknél is, a bűncselekménynek a megítélése az elkövetési értéktől függ, illetve a büntetés kiszabásnak a mértékét is alapvetően ez határozza meg. Ugyanígy a polgári ügyek körében is, ott sem közömbös, hogy a felperes milyen összegű követelést érvényesít, egy 40 ezer forintos számlatartozás, egy bérleti díj hátralék, közüzemi díj hátralékot érvényesít, vagy egy 20 millió forintos vállalkozói díjat, vagy adott esetben gondoljunk a Postabank auditáló cége elleni perre, 170 milliárdos pertárgy értékű ügyről van szó. Magától értetődő, hogy nem célszerű és nem is szabad ugyanazt az igazságszolgáltatási gépezetet, mechanizmust beindítani a különböző pertárgyértékű ügyek esetében. A magyar polgári eljárásjogi szabályozás, a hatályos szabályozás alapvetően az ügy súlyának megítélése, illetőleg a bírósági hatáskör vagy az igénybe vehető eljárás típus meghatározásakor két értékhatárnak tulajdonít jelentőséget. Természetesen több értékhatár is van a polgári eljárásjogi szabályozásban, már önök is tanultak erről, de alapvetően két értékhatárnak van relevanciája. Az egyik a 10 millió forintos értékhatár, ez a nagy ügyek vagy a jelentős ügyeknek az alsó értékhatára. 2011. március 1-től azok a vagyonjogi perek, ahol a pertárgyérték a 10 millió forintot meghaladja, a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartoznak. Ugye itt most változott a szabály, korábban 5 millió forint volt 2003-tól 2011-ig, és 2011. március 1-től ismét felemelték a korábbi 10 millió forintos határa, tehát azok a vagyonjogi perek, ahol a pertárgyérték a 10 millió forintot meghaladja, megyei bírósági hatáskörbe tartoznak. Itt még egy további értékhatárt beépített a jogalkotó, ugyanis 30 millió forint fölött már a jogi képviselet is kötelező, persze nem minden perben, nem minden pertípusban, de a 10 millió forint fölött még van ez a 30 milliós értékhatár is. Tehát a 10 millió a nagy ügyek alsó értékhatára. A másik értékhatár, ami a mai előadás szempontjából releváns lesz, az 1 millió forint, ez ugyanis a kis ügyek, a kis perértékű ügyek, a bagatell ügyeknek a felső értékhatára. Tehát az egyik az alsó, a másik a felső értékhatár. Azok a pénzbeli követelések, amelyeknek az összege az 1 millió forintot nem haladja meg, kis perértékű ügynek minősülnek, és még a kis perértékű ügy előtt meg kell, hogy előzze az igényérvényesítést, egy fizetési meghagyásos eljárás. Tehát, hogyha a felperesnek a követelése az 1 millió forintot nem haladja meg, kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a követelés, és ha az eljárás perré fordul, lesz belőle kisértékű per. Egy 2007-es statisztika szerint az összes polgári peres ügy 32%-a, tehát durván a ügyeknek az 1/3-a 1 millió forint pertárgyérték alatti. Tehát ez a kis ügyek, ezek minősülnek kis ügynek, majd még fogunk arról beszélni, hogy ez a magyar jövedelmi vagyoni viszonyokra tekintettel mennyire reális, vagy mennyire minősül kis ügynek. Következő pontunk a története, a kis perértékű ügyeknek a története, de csak a rendszerváltás követően, tehát nem megyünk vissza a 19. század végére, korábban volt egy sommás eljárásunk, hanem csak a rendszerváltás követően beszélnék, vagy foglalnám össze néhány pontban a kisperértékű ügyek történetét. A kisperértékű ügyeket a rendszerváltás követően a 7. perrendtartási novella, a 97. évi 72-es törvény hozta be, de kizárólag perorvoslati szakban, és honosított meg a perorvoslati szakban a fellebbezési, tehát a másodfokú eljárás és a felülvizsgálati eljárásban, tehát a fellebbezési eljárásban egy egyszerűsített fellebbezési eljárást, a felülvizsgálati eljárásban pedig egy engedélyhez kötött felülvizsgálatot. Kisperértékűnek akkor azok az ügyek minősültek, ahol a pertárgyérték vagy a fellebbezésben mitatott érték a 200 000 forintot nem haladta meg, helyi bíróság hatáskörébe tartozott, vagy pedig a kereseti követelés 10%-át nem haladta meg, tehát itt egy jóval alacsonyabb értékhatár volt még. Az engedélyhez kötött felülvizsgálatnál is, amennyiben a felülvizsgálati kérelemben vitatott összeg a 200 000 forintot nem haladta meg, akkor először egy engedélyt kellett a legfelsőbb bírósághoz benyújtani, a felülvizsgálati kérelemmel együtt, és hogyha engedélyezte, akkor volt csak helye a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának. Ezek a szabályok sokáig, pontosabban a felülvizsgálati eljárás tekintetében nem sokáig tartották magukat, ugyanis a 8. perrendtartású novella 1999-ben ezt az értékhatárt felemelte 500 000 forintra, de olyan módon, hogy kizárta a felülvizsgálatot, tehát ez csak a felülvizsgálati eljárást érintette, kizárta a felülvizsgálatot olyan vagyonjogi perekben, ahol a felülvizsgálati kérelemben vitatott összeg az 500 000 forintot nem haladta meg. Ezt az értékhatárt növelte tovább a 2005. évi 130-as törvény 1 000 000 forintra, ugye önök már tanulták első fél évben, most is ez a hatályos szabályozás, tehát hogyha a felülvizsgálati kérelemben vitatott összeg az 1 000 000 forintot nem haladja meg, akkor nincs helye felülvizsgálatnak. De a kisértékű perekre vonatkozó önálló szabályozást a 2008. évi 30-as törvény vezette be a PP szabályai közé, kiterjesztette a kisperértékű ügyekre vonatkozó szabályozást az elsőfokú eljárásra is, olyan módon, hogy külön fejezet keretei között, a 26. fejezet kereteibe kerültek bele a kisértékű perek szabályai, amelyek már magukba foglalják az első és a másodfokú eljárásnak a szabályait is. Na most ezek után tegyünk egy kis európai körutat, és nézzük meg, sajnos csak így fejben, és nézzük meg, hogy az Európai Unió tagállamai ismerik-e ezeket az egyszerűsített, gyorsított eljárásokat. Egyáltalán eltérő szabályokat állapítanak-e meg a kis perértékű ügyekre. De azt kell mondjam, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában van a kisperértékű ügyekre vonatkozó különös szabályozás. Itt a bírósági szervezet rendszere ugye nagyon különböző, ezek hol békebíró előtti eljárások, hol alkörzeti bíróság előtti eljárások, de mindenképpen gyorsított, és elsősorban szóbeli eljárásokról van szó. Nagyon nagy a különbség azonban a tekintetben, hogy milyen ügyeket minősítenek az egyes tagállami eljárásjogok kis perértékűnek. Tehát itt nagyon jelentős eltérések vannak. A legalacsonyabb Németországban, ahol pedig ugye az életszínvonal a legmagasabb, 600 eurónál húzza meg az értékhatárt, hát ez a 270-es euró árfolyammal számolva alig több mint 150 000 forint. A legmagasabb Luxemburgban és Portugáliában, ahol 10 000 euró, illetve 15 000 euró, ami ugye 2 700 000, illetőleg 4 000 000 forint, hát ugye Luxemburgban az életszínvonal ezt meg is engedi, Portugáliában már kevésbé, de hogyha megnézik ezt a kis táblázatot, akkor Franciaországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban körülbelül 1 000 000 forint, 1 és 1,5 millió forint között húzzák meg a kísértőkű pereknek az értékhatárát. Most úgy gondolom, hogy amikor 2008-ban ezt a szabályozást bevezették, ami egyébként 2009 január 1-én lépett hatályba, ez az 1 000 000 forintos értékhatár talán, bár ugye itt a középmezőnyben tartozik, egy picit talán magasnak tekinthető, tekintette még a 2008-as nettó átlagkeresetre, ami 122 000 forint, a nettó, vagyis hogy az átlag nyugdíj az 76 000 forint volt 2008-ban. Tehát mondjuk ennek a 8-szoros a nyugdíjak esetén a 13,5-szeresénél meghúzni a kisértékű pereknek a határait, az talán egy picikét magasnak tekinthető. És mondom, hogyha végignézzük az igénybe vehető európai eljárásokat, akkor nagyon különbözőek ezek az eljárások is, nem csak az értékhatár tekintetében, hanem a tekintetben is, hogy például mennyiben kötelező vagy mennyiben fakultatív a kisértékű perekre vonatkozó speciális szabályozást igénybe venni. Na ezek után, ja, még az uniós jogról szerettem volna beszélni egy kicsit, ugyanis az uniós jogban is van egy külön rendelet, ami a határon átnyúló kísértékű követeléseknek a végrehajtását vagy a behajtását szolgálja. Határon átnyúlónak akkor minősül egy ügy, hogyha ebben a vonatkozásban, tehát e rendelet tekintetében, hogyha a bíróságnak a székhelye és valamelyik félnek a lakóhelye vagy a tartózkodási helye eltérő tagállamban van, és valamilyen követelést érvényesít, határon átnyúló követelést érvényesít, akkor egy külön rendelet, a 861/2007-es EK rendeletet lehet igénybe venni. Ez a kísértékű követelések európai eljárásának a bevezetéséről szól. Na most ugye itt érdekes megfigyelnünk, vagy érdekes ugye egy picit arra irányítani a figyelmünket, hogy milyen értékhatárnál húzza meg ez a rendelet a kisértékű pereknek a értékhatárát, és bizony ez 2000 euró. Hát a 2000 euró az ugye 500 és 600 ezer forint között van, tehát mindenképpen alacsonyabb, mint a magyar értékhatár, és a rendelet megalkotásakor még itt is jelentős viták voltak, mert nagyon sokan még ezt a 2000 eurós értékhatárt is sokalták és magasnak tartották. Tehát ennek fényében is azt gondolom, hogy helytálló az a megállapításunk, hogy a magyar értékhatár egy picikét talán magasnak tekinthető. Különös tekintettel majd látni fogjuk, hogy ha megnézzük, hogy milyen eljárási szabályok vannak, az ügyeknek a jelentős százaléka fog ebbe a per kategóriába beletartozni. Na, ezek után térjünk át akkor most már a hatályos magyar szabályozásra, ahol egy nagyon fontos megállapítást kell tennünk. Ez a fontos megállapítás, ami végig fogja kísérni az egész kísértékű perekről szóló megállapításainkat és az eljárási szabályokat, hogy a kísértékű pereket, a kísértékű pereknek a fogalmát és a szabályozását a jogalkotó összekapcsolta a fizetési meghagyásos eljárással. Tehát a kísértékű perek mindig a fizetési meghagyásos eljárást követnek. Az eredeti szabályozás szerint csak a perré fordult eljárás, mindjárt el fogom mondani, hogy mit tekinthető annak, az eredeti szabályozás szerint csak a perré fordult eljárás van alkalmazhatók a szabályok, most már akkor is, hogyha a fizetési meghagyásos eljárás sikertelenül zárul, tehát amit feltétlenül szem előtt kell mindig tartanunk, az az, hogy a kisértékű perek mindig a fizetési meghagyásos eljárásnak a folytatását jelentik, mindig van egy megelőző fizetési meghagyásos eljárás. Tehát ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a kisértékű perek szabályait, először azt kell megvizsgálnunk, hogy mi is az a fizetési meghagyásos eljárás, tehát egy picikét tekintettel arra, hogy ez a következő előadásnak az anyaga lesz, tehát nem szeretnék itt minden részletre kiterjedően erről beszélni, de ahhoz, hogy a kísértékű pereket megértsünk, először a fizetési meghagyásos eljárásról szeretnék néhány szót szólni. A fizetési meghagyásos eljárás a leggyakoribb nemperes eljárás, tehát ugye tudjuk, hogy a polgári eljárásnak két fajtája van, nemperes eljárás, ez egy nemperes eljárás, a leggyakoribb, 500 ezer és 600 ezer között van ma már évente a fizetési meghagyásos eljárásoknak a száma, és a fizetési meghagyásos eljárás 2010. június 1-től, a törvény, ami szabályozza 2009-es, 2010. június 1-től közjegyzői hatáskörbe tartozik. Na most ez egy nagyon nagy vitatárgyát képezte annak idején, hogy mennyire helyes vagy helytelen az eddigi bírósági hatáskörbe tartozó nemperes eljárást áttenni közjegyzői hatáskörbe. Egyébként Európában egyedül Magyarországon van közjegyzői hatáskörben, de az indokolás az volt, hogy miután az elektronikus eljárásnak a tárgyi feltételeit a bíróságokon nem sikerült kiépíteni, ezért közjegyzői hatáskörbe kerültek a fizetési meghagyásos eljárások. Tehát közjegyzőnél kell kezdeményezni, és hogyha az eljárás perré fordul, kerül át bírósági hatáskörbe. Tehát mit kell tudnunk még a fizetési meghagyásos eljárásról, azokon kívül, amit elmondtam, egy perpótló eljárás. A polgári per mellett fakultatív módon lehet igénybe venni, ugyanakkor kötelező igényérvényesítési út 1 millió forint alatti pénzkövetelések esetén. Mit jelent ez, hogy fakultatív, de ugyanakkor kötelező igényérvényesítési út? Ez azt jelenti, hogy ha van egy 20 milliós követelésünk, az is érvényesíthető fizetési meghagyás útján, de akkor a felperes dönthet, vagy a jogosult dönthet, hogy vagy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, vagy polgári pert kezdeményez, de hogyha a követelése 1 millió forint alatti, akkor ez a választási lehetősége nincs meg. Az 1 millió forint alatti követelések, pénzkövetelések kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők. Hogyha erre vonatkozóan a felperes keresetlevelet nyújt be, ami elég gyakran előfordul, ha mégis keresetlevelet nyújt be, akkor a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, és fel kell hívni a jogosultat vagy a felperest arra, hogy igényét fizetési meghagyás útján érvényesítheti. Na akkor nézzük meg ezek után, hogy melyek azok a követelések, amelyek fizetési meghagyás útján érvényesíthetők, és hogyan is lesz a fizetési meghagyásos eljárásból kis értékű per, úgy látom, hogy még van időnk, tehát hogyan lesz a fizetési meghagyásos eljárásból kis értékű per. Fizetési meghagyás útján érvényesíthetők, kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők, a pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek az összege az 1 millió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy a kötelezetnek van belföldi lakóhelye, székhelye, tartózkodási helye, és a követelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyból ered. Ezeket a feltételeket az óra későbbi részében majd részletesen elemezni fogjuk, most tovább ugrunk, hogyha ezeknek a feltételeknek megfelel a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, amit be lehet nyújtani elektronikus úton, papír formájában egy űrlapot kell igénybe venni, vagy szóban a közjegyzőnél, akkor a közjegyző kibocsátja a fizetési meghagyást, és a fizetési meghagyás ellen a kötelezett rendes jogorvoslattal élhet, ez az ellentmondás, és amennyiben ellentmondást terjeszt elő, és a követelés 1 millió forint alatti, akkor perré fordul az eljárás, és kísértékű per lesz belőle. Na most amennyiben 1 millió forint fölötti, vagy munkaviszonyból származó követelést érvényesítenek, akkor megyei bírósági hatáskörbe, illetve munkaügyi bíróság hatáskörébe is tartozhat a perré fordult eljárás, de hogyha 1 millió forint alatti, tehát a kötelező igényérvényesítési útról van szó, ha 1 millió forint alatti a kötelezett ellentmond, akkor az ellentmondás folytán perré fordul az eljárás. Persze ennek a feltétele az, hogy a jogosult lerúja a peres eljárásnak az illetékét, de hogyha ennek eleget tesz, akkor a perré fordul az eljárás, és kisértékű per lesz belőle. Na akkor végre eljutottunk ugye a kisértékű perekhez, hogy hogyan is, miből is lesz kisértékű per. Ezek után nézzük meg a kisértékű pernek a fogalmát. Tehát milyen fogalmi elemei vannak, mikor beszélünk kisértékű perről. A kisértékű perek mindig helyi bírósági hatáskörbe tartoznak, vagyonjogi ügyről van szó, tehát pénz fizetésére irányuló követelés, ahol a pertárgyérték az 1 millió forintot nem haladja meg, és a pertárgyérték miatt kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető követelés, a kötelezett ellentmondása folytán perré alakul, vagy a fizetési meghagyásos eljárást ellentmondás nélkül követi per. Ez akkor van, amikor sikertelen a fizetési meghagyásos eljárást, tehát a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet hivatalból elutasítja a közjegyző, vagy pedig az eljárás megszünteti, erről is beszélni fogunk. Na, tehát akkor a kisértékű perek mindig helyi bírósági hatáskörbe tartoznak. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a kisértékű perek szabályai csak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyeknél alkalmazhatók. Miért fontos ez? Mert például, hogyha van egy közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti keresetünk, vagy igényünk, ugye azt érvényesíthetjük fizetési meghagyás útján, de hogyha perré fordul az eljárás, akkor ez a per a tárgyánál fogva megyei bírósági hatáskörbe tartozik, vagy mondjuk nemzetközi árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos perek, vagy egyes cégjogi perek, tagsági jogviszonyban eredő követelések érvényesítése. Tehát ha megyei bírósági hatáskörbe tartozik, de a követelés 1 millió forint alatt van, a kisértékű perek szabályait akkor sem lehet alkalmazni. Nem lehet alkalmazni továbbá a kisértékű perek szabályait, hogyha munkaviszonyból származik a pénzkövetelés, munkaviszonyból származó pénzkövetelések érvényesíthetők fizetési meghagyás útján, vannak korlátok, el fogom őket később mondani, de ha perré fordul az eljárás, az a munkaügyi bíróság hatáskörébe fog tartozni, amelyek a kisértékű perek szabályait nem alkalmazhatja. Tehát akkor sem lehet alkalmazni. Nem lehet alkalmazni a kisértékű perek szabályait garanciálisokból, hogyha hirdetményi úton kell az iratokat kézbesíteni, ha ügygondnok kirendelésére nyílik lehetőség, és ami a legnagyobb csattanó itt a végén, hogyha a felek közösen kérik a per általános szabályok szerinti elbírálását. Tehát, hogyha 1 millió forint alatti pénzkövetelést érvényesítenek, perré fordult eljárásban sem kötelező a kisértékű perek szabályait alkalmazni, hanem tulajdonképpen fakultatív az eljárás, és a felek kérhetik, hogy az általános szabályok szerint bírálja el a pert, a bíróság. Hát ez szerintem egy nagy hibája a szabályozásnak, de ez az én magán véleményem, tehát ezt kötelező módon, hogy kötelezővé kellene tenni, nem lehet a felek belátására bízni. Nagyon gyorsan összefoglalva a kísértékű perek szabályait, azt lehet mondani, milyen alapelvek érvényesülnek ebben a perben, miért, milyen célokat szolgálnak. Az a cél, hogy egy egyszerűsített és gyorsított eljárás keretében lehetőleg már az első tárgyaláson befejeződjön a per. Az első tárgyalásnak speciális a fogalma, erre is ki fogunk később térni, tehát a szóbeliség, a közvetlenség fokozottan érvényesül. A tárgyaláshoz való jog nem korlátozható, tehát nem lehet tárgyaláson kívül elbírálni. A per észszerű időn belül történő befejezésének különösen nagy jelentősége van, és a bíróság tájékoztatási kötelezettségének is, tekintettel arra, hogy jellemzően ezekben a perekben jogi képviselő nélkül járnak el a felek. Éppen ezért a bíróságnak nem csak a perbeli eljárási jogokról és kötelezettségekről kell tájékoztatni a feleket, hanem arról, hogy megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettségük van, arról, hogy a tárgyalás elmulasztásának súlyos következményei vannak, tehát az általános szabályoktól eltérő következményei vannak, és az első tárgyaláson, főszabály szerint csak az első tárgyaláson terjeszthetik elő a bizonyítási indítványaikat. A kereset változtatása, viszont kereset előterjesztésére és beszámítási kifogásra is csak az első tárgyaláson nyílik lehetőség. Tehát az első tárgyalásnak nagyon nagy jelentősége van, egyébként 15 napon belül intézkedik az első tárgyalás kitűzéséről, és az első tárgyalási határnapot is az általános szabályok szerinti 4 hónapot jelentősen lerövidítve 45 napon belüli időpontra fogja kitűzni a bíróság. Ha el kell halasztani a tárgyalást, a folytatólagos tárgyalás határnapját pedig 30 napon belül, tehát itt is egy gyorsított eljárás van. Az első tárgyalás speciálisnak tekinthető, hiszen az első tárgyalási határnap nem biztos, hogy az első tárgyalási napnak fog megfelelni, ugyanis az első tárgyalási nap az lesz, ahol az alperes érdemben perbe bocsátkozik. Tehát, hogyha az érdemi perbe bocsátkozásra nem kerül sor a első tárgyalási határnapon, akkor adott esetben egy folytatólagos tárgyalási határnap is első tárgyalásnak fog minősülni, erről a feleket tájékoztatni kell. Speciális a kisértékű perekben a fellebbezési eljárásnak a szabályai is. Egy egyszerűsített fellebbezési eljárásról van szó, csak az elsőfokú ítélet anyagi jogi vagy eljárásjogi jogsértésére hivatkozással, tehát téves anyagi jogszabály alkalmazás, vagy az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabálysértésére hivatkozással van helye fellebbezésnek. Erre kifejezetten hivatkozni kell a félnek, ha ezt nem teszi, akkor a másodfokú bíróság hivatalból elutasítja a fellebbezést. A fellebbezési, tehát a másodfokú eljárásra is gyorsított eljárási szabályok vonatkoznak, lehetőség szerint tárgyaláson kívül fogja elbírálni. A másodfokú bíróság erre a feleket felhívja, de a felek kérhetik a tárgyalásnak a megtartását. Tehát minden eljárási szabály azt szolgálja, hogy lehetőség szerint a kísértékű perekben a eljárás fajlagos költségét tekintve egy költségkímélő és gyors elintézést nyerjenek ezek a perek, mert a kísértékű perekben az eljárásoknak a fajlagos költsége sokkal nagyobb, és nagyon sokszor többszörösét teszi ki magának a per tárgy értékének. Éppen ezért ezeket lehetőség szerint gyorsan, egyszerűsített módon és a felek megjelenésére és nyilatkozattételére hivatkozva, tehát azok alapul vételével kell dönteni. A jogalkotó esetleg azon elgondolkozhat, hogyha a jövőben szeretné módosítani a kisértékű perek szabályait, hogy mennyiben helyesít feltétlenül összekötni a fizetési meghagyásos eljárással, hiszen nagyon sok esetben akkor is, hogyha csak egy 40-50 ezer forintos követelésről van szó, lehet, hogy az is tudják a felek, hogy vitatott lesz, tehát tudják a felek, hogy elsősorban hogy a fizetési meghagyásos eljárás nem vitatott követeléseknél tud eredményes lenni, tehát amikor a felek tudják, hogy úgyis egy vitatott követelésről van szó, akkor felesleges a kísértékű perek szabályai előtt egy fizetési meghagyásos eljárást indítani, mert ezzel elhúzódik az eljárás, tehát esetleg ezen elgondolkozhat a jogalkotó. Egyébként nagyon jó és gyakorlatilag eurokonform szabályokkal működnek a kisértékű perek, ez esetleg megfontolás tárgyát képezheti, hogy ne csak a fizetési meghagyásos eljárás folytatásaként folytatódhasson, vagy lehessen kísértékű per, hanem attól függetlenedjenek a szabályok. A további részletes szabályokat majd későbbiekben meg fogjuk tárgyalni. Köszönöm szépen a figyelmet, és befejeztük akkor a kísértékű pereknek a rövidített előadását. Köszönöm szépen!